És talán adnám a szót Csűrös András lelkész egyház történésznek, hogy Hildi Zoltán szeretne a szóló előadását tartsa.
Kirakom a stoppert, hogy számolja. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ő azok közé, a politikusok közé tartozott, akiknek múltjába takargatni való foltok voltak. Kezdi Súlyog Dezső visszaemlékezésében Tildy Zoltán jellemzését, és kicsit az ő életét, illetve a 19-es szerepét szeretném bemutatni, ami kevésbé ismert, ugyanis ő akkor Somogyban lelkipásztor és egy lelkész szakszervezetet hoztak létre. Tildy ugye 89-ben született Losoncon, tehát eseményünkkor 30 éves, Léván Selmecbányán járt középiskolában, majd Pápán végezte a teológiát, 14-ben házasodott, tehát 5 éve házas ekkor, 16 és 19 között Szennán segédlelkész, és 19 márciusában került át Orciba. Saját beszámolója szerint a vallásoktatást maga végezte a tanácsköztárság idején is, bár az Somogyban április 18-án megszüntették ezt a tantárgyat. Ugye nem volt központi rendelet a vallásoktatás betiltására, ez megyei szinten tiltották be. A hitam és Tildy mégis folytatta a tanítást, hisz valószínűleg volt rá lehetősége, és erre Somogyban egyébként több esetet is látunk, például Somogy Viszlón azt írja a tanító, hogy amíg föl nem jelentik őt, addig folytatja a hittanoktatást. 19. április 21-én Tildy Somogyban lelkészi szakszervezetet szervezett, melynek a titkára lett. Ennek a neve változik, Somogyi protestáns lelkészek, vagy Somogyi lelkész szakszervezetek, vagy Nagyatád vidéki reflelkészek szakszervezeteként hivatkoznak az egyesületre. Nem tudom, hogy a történelmi személyek közül minden esetre azt, hogy lelkész szakszervezet Kálvin János vagy Lenin fogadná rosszabbul. A szakszervezet egyik legfontosabb forrása Tildy Zoltán egy barátjához intézett levele, mely Deme László zsinati hagyatékában maradt fenn. Ebben a levélben Tildy Zoltán ekképp fogalmaz: Somogyban is előkészítünk egy lelkész értekezletet, és lelkész szervezet kialakítása, zárójelbe írja, egyházmegyénk, egyház községeink jövő szervezése, irányítása, és ebben az ügyben 11-én pénteken fontos elintézni valóink lesznek Kaposváron. Tehát több dolog is kitűnik ebből a rövid idézetből. Az egyik, hogy még nem döntötték el, hogy szakszervezetet alapítanak, a másik pedig, hogy látható, hogy Tildy ennek a motorja, ennek az egész alapításnak. Valószínűleg az értekezlet közben jöttek rá, hogy mostanában ugye az a divat, hogy szakszervezetet kell alapítani, mi is csináljuk ezt. Somogy megye ekkoriban az egyházi szervezet szerint két részre van osztva, belső és külső Somogyi egyházmegyére, és ráadásul mind a kettő két külön egyház kerülethez, ugye püspökséghez tartozik, az egyik Dunántúlhoz, a másik Dunamellékhez, de mégis együtt találkoznak. Azt írja még az ülésről, hogy valaki jöjjön le Budapestről az alakuló ülésre, alig hanem 15-én kedden lesz Kaposváron. Vagy 15-én, vagy 21-én megalapultak. A kettő között azért fontos különbséget tennünk, mert ugye a vallásszabadságról szóló rendeletet 17-én adták ki. Ez a rendelet minden naív elképzelést eloszlatott a vallásszabadsággal kapcsolatban, hiszen ugye leírják, hogy mi fajta vallásszabadságot adnak, hogy nem szólnak bele az egyházak belső működésébe, de a rendeletet föl kell olvasni a templomban két ízben, és ugye erre forrásaink vannak, hogy ezt rendre ellenőrizték is. Tehát innentől már ugye a rendelet önmagában egyébként ellentmondásos, hogy most beleszólnak-e, vagy föl kell olvasni, ráadásul húsvét vasárnap is. Valószínűleg a a szakszervezetet előtte, a vallás szabadságról szóló rendelet előtt már megalapították, gondolva, hogy szélesebb mozgásterük lesz, mint amekkora eredetileg volt. A szakszervezet elnöke Mátai Lajos somogyviszontai lelkész lett, őt a fővárosi központú hitel szövetkezet helyi megbízottjának is kinevezték. Még egy tisztségviselőről tudunk, egy választmányi tagról. A tagnév sorát viszonylagosan lehet összeállítani, nagyrészt a 19 utáni igazolási eljárásokból, és ez alapján 22 lelkész szerepelt a tagnévsorba, ez a belső és külső somogyi egyházmegyékben szolgáló kb. Harmada, negyede lehet. Hogyan viszonyul maga a rendszer ehhez a furcsa szervezethez? Tildi levelében ír az egyházon belüli mozgolódásról is. Azt írja, hogy Somogyban eddig senki sem mozdult meg, Vince Elek felső mocsoládi pap indult meg először. A múlt héten egymásra találtunk, attól kezdve együtt tárgyaltunk a kaposvári szocialista párt vezetőivel, a megyei direktórium tagjaival, mindenütt igen nagy megértés és sok jó indulat. Tehát ebből kiderül, hogy Tildiék tárgyaltak a párttal a szakszervezet alapításáról. Ekkoriban volt egy erősen balra hajló egyházi sajtóorgánum, az Új Reformáció, ami ír erről az együttműködésről. Az ottani szocialista párt barátságos közreműködésével a REF lelkészek szakszervezetét akarják megalkotni. Tehát több forrásunk is bizonyítja azt, hogy Tildi Zoltán előre egyeztetett a Magyarországi Szocialista Párttal a szakszervezet megalakításáról, így mondhatjuk, hogy együttműködő volt. A párt valóban tudott a lelkész szakszervezetről, hiszen egy tolnai, tehát Sárszentlőrinci evangélikus lelkész valamilyen furcsa buzgalomból szeretett volna belépni a pártba, és egy szakszervezetbe, és azt javasolták neki, hogy április 24-én a Tolna megyei intézőbizottság, hogy a pártba felvették, ami elég furcsa, mert az alkotmány ugye nem ugye a börtöntöltelékek, a burzsulyok, az elmebetegek és a lelkészek nem szavazhattak, tehát elvileg nem vehették volna föl, de felvették, és azt írták, hogy szakszervezetben ne lépjen be, mert a lelkészek szakszervezete most van alakulóban, a megalakul, oda lépjen be. Tehát egy ilyen történik. Egyébként Győrváros és megyei katolikus alsó papsága is megpróbál szakszervezetbe tömörülni. Erről csak ennyi forrásunk van. A szakszervezet léte azért is érdekes, mert a tagság sokszor együtt járt a pártagsággal is. Valószínűleg ennek a szervezetnek a tagjai nem lettek automatikusan párttagok, hiszen ugye nem voltak választók és választhatók sem. Ideológiailag nem egy elkötelezett társaságról lehet beszélni, nem eszmei, hanem inkább érdekvédelmi alapon szerveződött, hiszen Kovács József, aki választmányi tagja volt ennek a szervezetnek, vallásoktatást végzett a faluban, s ellenállt az egyházi vagyon likvidálásának. Egy másik, a nagybajomi lelkész is szakszervezeti tag volt, de közben úgy mondja, hogy fekete listára került, mint ellenforradalmár, és a prédikációit is ellenőrizték. Így járt Fekete János galamboki lelkész is, aki azt írta, hogy belépett a szervezetbe, de csak kollegialitásból, s azért, mert úgy gondoltam, írja, hogy így tömörülve mégse bánhatnak el velünk oly könnyen. Ez a lelkész egyébként még a kiküldött segélyt, a kongruát, amit valószínűleg augusztus 1-ig akartak folyosítani, azt se vette föl, hiszen azt mondta, hogy ha nem kellenek az elveik, nem kell a pénzük se. Ez a szakszervezet tehát nem egy kibontakozó békepapi mozgalom volt, pedig a neve alapján elsőre úgy tűnhet. A megalakulás után egy fontos lépésről van tudomásunk. Az elnök kérte a forradalmi kormányzótanácsot, hogy a szakszervezeti tag lelkészeket az egyházi javak alól elvétele alól mentesítsék. Ez a levél június 11-én íródott, és értekezletre hívja össze a papokat. Hát a mentesülésről nincs tudomásunk, sőt kizártnak is tarthatjuk, hogy megtörtént volna. Bár Somogyban azért előfordultak furcsa esetek, például Kaposváron a likvidáló biztos előre szólt a lelkésznek, hogy jönni fog, és majd utána többször visszatért bocsánatot kérni. Így például Ságváron is a földbirtok és a mezőgazdasági eszközök, jószágok megmaradhattak abban az évben a gyülekezetnél, de előfordult olyan is például Somogyudvarhelyen, hogy a református parókiát is köztulajdonba vették, és oda proletár katonák költöztek be egy hölgyel együtt. A likvidálás tehát nem maradt el Somogyban. A tanácsköztársaság bukását követően Tildi is a szakszervezetről, mint érdekvédelmi szervezetről ír. A kommunista eszmék terjesztésében, kommunista mozgalmakban természetszerűleg semmi részt nem vettem, nem agitáltam, nem voltam tagja sem a munkástanácsnak, sem a direktóriumnak, sem valamelyik szakszervezetnek, írja zárójelbe. A külső és belső somogyi egyházmegyék protestáns lelkészei alakítottak ugyan egy úgynevezett szakszervezetet egységes védekezés szempontjából. Ennek tagja is voltam, ez azonban nem volt szocialista szakszervezet, elismerését nem is kérte, politikai párthoz nem tartozott, pártadót nem fizetett. Hát látjuk, hogy azért ez augusztus 1-e után íródott ez a szöveg, tehát hirtelen kiderül, hogy ő véletlenül belépett, mintha így írna róla, nem pedig azt, hogy ő szervezte. A későbbi miniszterelnök nem csupán védekezésre készült, ugyanis a főváros, tehát ebben nincs igaza, ugyanis a fővárosi lelkészeknek írott levelében konkrét programot is ír, például a gyülekezetek újjászervezéséről létre kell hozni az evangéliumi munkások szövetségét, ami át kell venni az egyház kerületeket, az egyházmegyék vezetését, és minden gyülekezetbe el kell küldeni a maga emberét, tehát egy teljes egyházi hatalom átvétel jegyzett meg, mint program. Az idős lelkészek nyugdíjaztatását is javasolta, hogy helyükre tetrekész fiatalokat küldjenek. Tildi tehát konkrét ötletekkel próbálta segíteni a fővárosi eseményeket. Nagy szükség is volt, mert nagyon nehéz, nagyon nehezen tudott az egyház reagálni, hogy írják, a mai idő kiáltó szükségeinek megfelelni. A somogyi lelkész szakszervezetről forrásaink hiányosak, hiszen érdekes módon a Széchenyi Könyvtárban azok a somogyi munkás és a somogyi vörös újság azon számai, amelyikben Tildi Zoltán vagy a lelkész szakszervezetről szó van, egész egyszerűen hiányoznak. Ezt azért így ide teszem, mint egy ilyen plusz információt, de valószínűleg egy groteszk védekezési kísérletnek tudhatjuk ezt be, és így valami időszerű problémákra próbáltak reagálni. A védekező taktika mellett szól az is, ami Keresztes Gyula, aki Kaposmérőn és Újrakon szolgált, szomszédja volt szinte Tildinek, aki megakadályozta, így írja, a proletár diktatúra keresztül vitelét, Kaposmérőn a kisgazdákkal karöltve, nem Tildivel, tehát ő még ekkor nem kisgazda, és a 133 nap alatt ellenforradalmi körökkel állt kapcsolatban. Emiatt őt a munkások keményöklének lesújtásával fenyegették meg a somogyi munkás április 2-i számában. Aztán összefoglalva tehát, Tildi Zoltán és barátai, kollégái Somogyban védekezés miatt alapítottak lelkész szakszervezetet, forrásaink alapján semmilyen valódi tevékenységet nem tudtak kifejteni, a tagoknak nem jelentett sem előnyt, sem később hátrányt a részvétel, a szervezet nem ideológiai alapon szerveződött, de az alapításkor egyértelműen látszik, hogy Tildi Zoltán egyeztetett és együttműködött a szocialista párttal. És még egy röviden szeretném, hisz még van időm, mivel Tildi Zoltán és 19 a téma, nem pedig a somogyi lelkész szakszervezetet, egy másik tekintetbe is idehozni apósát, Gyenis Antalt, ami azért meghatározó lehet az ő későbbi élete, politikai pályafutása kapcsán. Gyenis Antal ugyanis Dombóváron volt pedagógus, ott főszerkesztője a Dombóvár és vidéke újságnak. 18-ban a Szociáldemokrata párt tagjaként megalakította a helyi nemzeti tanácsot, és már a kommuni kikiáltása előtt egy katonai és munkás tanácsot, majd a helyi tanács elnökévé választották. Gyenis Erzsébet, Ildi Zoltáné Gyenis Erzsébet édesapja utasítására Dombóváron már március 24-én kitiltották, tehát a fővárosi rendelet előtt az iskolából a hitoktatást, és mint iskola igazgató megbízták az államosított iskolák feletti felügyelettel. A dombóvári direktórium mellett máshol is viselt ő tisztséget, a járási direktórium elnöke volt, a megyei közművelődési tanács tagja, a Dombóvári Proletár folyóirat szerkesztőbizottságában a tagja, Tamási Szocialista Párt szervezete és elnökének választotta, amit nagyon furcsán hálált meg, hiszen részt vett a Tamásiban lévő ellenforradalmi harcok leverésében, amiben 4 hunytak el a harcokban, 3-at pedig felakasztottak, Gyenis, mint szakaszparancsnok harcolt. Június 25-én táviratot intézett a belügyi népbiztossághoz, melyben Dombóvára és vidékére karhatalmi szakasz kirendelését kérte, mert mozgolódás figyelhető meg. A vörös katonák mi a helyett Pehére nem, ők érkeztek meg, hanem 2 hónapra rá, Prónaiék és Gyenis 10 társával együtt, augusztus 18-án kivégezték Tamásiban, temették át, majd 45 után hamvait Dombóvárra hozták át. Erről a rokoni száról Súlyog Dezső a következőképp írt. Tildi Zoltán protestáns lelkész volt, akit apósának sorsa egész életpályáján, mint árnyék kísérte végig. Legtermészetesebb az lett volna, ha Tildi az agrárproletariátus élére áll, és ezzel a forradalmi rendülettel a magyar demokráciát győzelemre viszi, megelőzve ezzel Rákosit. De a felakasztott após rásúlyosodó árnyéka visszatartotta őt az ilyen bátor lépésektől. Közben felesége, aki apja miatt bosszúért lihegett, balra szorította őt, hogy bosszúját kielégíthesse. Lehet nyilván cáfolni, forráskritikával kezelni Súlyog Dezsőt, hiszen ő elég elfogult Tildi Zoltán ellen, viszont az kétségtelen, hogy azért az após árnyéka rávetült a politikus pályájára, akit később ugye palástos hóhérként is emlegettek. Remélem, hogy Tildi Zoltán személyének megismeréséhez részleteiben hozzájárulhattam előadásommal. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen!